Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál, Sánt András. Nyári borok, trendek és divatok. A borvilág legfrissebb híreiről hallhatnak mai műsorunk első részében. A második részben Tokaj hegyalja egyik híres dülőjéről, a Mádi öreg királyról lesz szó. Tartsanak velünk!
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A közelmúltban zajlott le a budapesti borbár túra, amely azért jött létre, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar borrégiók sokszínűségére és gazdagságára, a legfontosabb bortermelő települések és a borászok egyesületeinek segítségével. A budapesti borbár túra egyik szervezőjével, Tóth Adriennel az esemény alkalmából a legfrissebb borpiaci trendekről és a borfogyasztási szokások alakulásáról beszélgettünk.
Ez egy legendás szőlőterület, az öreg király dülő, ez mennyiben jelent mást a szőlészeti munka szempontjából?
Ezt el kell mondanom, hogy külön szőlésze van a cégnek, Hajdú János, és ami nagyon fontos a szőlőterülettel kapcsolatban, hogy ez az egyik legmagasabb szőlőterület Tokajhegy alján, és a legmeredekebb is, így a művelés az kihívásokkal teli. A szőlőterület 50%-a az ugye gyalogművelésű, egyszer egy méteres térállású, illetve 1,4x0,8 méteres térállású, illetve az egyszer egy méteres térállás az bakművelést akar. A bakművelés az úgymond a tradicionális magyar szőlőművelési mód, ami azt tartalmazza magában, hogy a szőlőfürtök nagyon közel vannak a földhöz, így még több mineralitást, még több ásványi anyagot tud felszívni magába a szőlőtőke. Illetve előnye még az is, hogy a kövek, ez egy nagyon köves terület, a kövek visszaverik a nap melegét, így egy kicsit gyorsabban is érik ott a szőlő. Maga a terület, az öreg király teraszai egy nagyon-nagyon köves, riolit, tufás, vörös agyagos, zeolitos terület, aminek a művelése rendkívül nehéz. Több kapát összetörünk, több kétágú kapát összetörünk ott évente. A permetezésről még annyit mondanék, hogy ugye 100% bioorganikus szőlőterület vagyunk. Itt belemennék egy kicsit a történelembe. Ugye 1285-ben említették először a Királyhegyet, mint szőlőterületet, majd 1664-ben először öreg király néven emlegetik a mai teraszos részt. 1960-ban viszont kivágták a szőlőterületet, mert hogy nem volt alkalmas mennyiségi szőlőtermesztésre, és ekkor kerültek a peszticidek, felszívódó permetszerek Magyarországra, így gyakorlatilag az 1960-as, 70-es, 80-as éveket átaludta a szőlőterület, és amikor a Barta család úgy döntött, hogy megvásárolja, 2003-ban ezzel párhuzamosan azt a döntést is meghozták a tulajdonosok, hogy ők bizony nem fognak felszívódó szereket használni, ha már ilyen hosszú ideig bio volt, ami azt jelenti, hogy örökké bio volt a terület, így ma is így dolgozunk, és ugyanezeket az elveket használjuk a borkészítésben is. Ami nagyon érdekes, és a szőlőterület fontosságáról tesz tanúbizonyságot, hogy a kőfalak, melyeket a 13. században kézzel hordtak össze, kézzel építettek, azok megmaradtak, szinte 100%-os biztonságban, és csak a szőlőterületet kellett 2004-2005-ben újra telepíteni. És ez valahogy vicces is, ha az ember ott jár egy ilyen területen, hogy ez a kontraszt, hogy a 13. századi kőteraszok között ott van ez egy 10 éves fiatal ültetvény, és ez egy óriási élmény. Úgy gondolom, hogy mindenkinek egyszer meg kellene néznie az életben. A 2016-os szüret előtt kerültem a Barta pincészethez, így a 2016 már mondhatni az én nevemhez fog fűződni.
És akkor most sikerült, ugye szárazfehér bor az adott, de aszút is, és szamorodnit is akkor tudott készíteni?
Igen, így van. 2016-os évjáratból készült minimális asszú mennyiség és minimális szamorodni mennyiség. A 2016, visszakanyarodva ahhoz, hogy milyen volt a 2016-os évjárat, inkább abban látom a vele kapcsolatos nehézségeket, hogy kevés lett a mennyiség. De ez egy ilyen kívásokkal teli évjáratban természetes, hiszen mindig a minőséget kell szem előtt tartani.
Szárazborok, édesborok viszonya az, hogyan működik a pincészetnél. Az alapcél, hogy legyen asszú meg szamorodni, és ami nem asszusodik, akkor abból lesz a szárazbor, vagy fordítva, vagy már az év folyamán látszik, hogy melyik a kis területen belül milyen tőkék fognak inkább jó szárazbort adni, és milyenek édesek, vagy ez a szüret során úgymond véletlenül eldől.
Nem véletlenül, de alapvetően az évjárat adja meg. Hiába készülünk arra, hogy mi szárazbort szeretnénk készíteni, hogyha a botritisznek megfelelő az évjárat, és elkezdődik az aszúsodás korán, akkor természetesen, tehát hogy nálunk az a alap, hogy egészséges szőlőből készül a szárazbor. Így például a 2015-ös évjárat, ami egyébként meg Homan Attila évjárata, szinte csak szárazbort készítettünk, minimális késői szüret készült. 2016-ban pedig készült szárazbor, még az eső előtt, és az eső után pedig alapvetően úgy döntöttük, hogy kihagyjuk a szőlőterületeket, és meglátjuk, hogy mi lesz. Amikor tudtunk, szedtünk szamarodninak, és amikor úgy ítéltük meg, hogy most a legjobb aszúszemeket szedni, akkor elkezdtünk szépen lassan aszúzni, és amikor tudtunk, aszúztunk.
De a fő cél akkor ezek szerint az, hogy készüljenek magas minőségű szárazborok, vagy ez így nincs kimondva?
A fő cél az, hogy készüljenek magas minőségű borok. A magas minőség a lényeg. Természetesen, hogyha az évjárat adja az aszút, úgy látjuk, hogy van botritis, jön a botritis, akkor kihagyjuk a szőlőterületet és kockáztatunk. De hogyha úgy látjuk, hogy erre nincs esély, akkor szedünk szárazbornak. Az alapcél az mindig az, hogy aszúbort készítsünk. De ezt az évjárat dönti el.
Melyik a kedvenc, a szárazbor, vagy az asszú, vagy a késői szüret?
A kedvenc bortípusom az természetesen az asszú, mert abban van a legtöbb potenciál, de nem azt iszom a legtöbbet. A legtöbbet a száraz fehér borokat iszom, ezen belül is kurmintot, házslevelőt, de Magyarországon is természetesen a kéknyelűt is nagyon szeretem, szóval azért ez nagyon, nagyon tág az érdeklődési köröm, de ezt adja a szakmám is. De hogyha valamiben nagyon sok fantáziát látok, az asszú, meg amit nagyon tulajdonképpen művészetnek is tartom, az elkészítését, a kóstolását, meg maga az egy csodálatos dolog, hogy előveszünk 5 év múlva egy asszút, 10 év múlva egy asszút, 15 év múlva egy asszút, és a bor változik, a bor él, a bor tartja magát. Csodálatos.
Mádról beszéljünk egy kicsit, ugye a Barta Pince tagja a Mádi körnek. Ez nyilván egy nagyon fontos szempont, és ez a minőség szempontjából egy komoly garancia, de a napi munka szempontjából esetleg komoly megkötöttség is.
Alapvetően annyira nem mondanám megkötöttségnek, mert amik a Mádi körben a borászok, illetve tulajdonosok maguk hoztak a borkészítéssel, szőlőműveléssel szabályokat saját maguknak, ezáltal saját magukat keretek közé szorítva. Amúgy is ezeket a kereteket használnám. Tehát a szőlőterületünk is, az öreg királydűlő olyan elrendezésű tőketerhelésben még szigorúbb is, illetve hogyha a borkészítést vesszük, akkor mi spontán erjesztünk. Igazából amúgy is furmintból készült idáig is a dűlős borunk, és házslevelőből, és mindegyik 100%-ban furmint és házslevelő, nem szoktunk más fajtákat mellé tenni semmilyen százalékba. Az elmúlt évek során azt gondolom, hogy néhány borásszal sikerült elég jó kapcsolatot kiépítenem. Így, hogyha kedvem van menni kóstolni valahová, illetve valakit át szeretnék hívni, azt meg tudom tenni. És hogyha segítségre van szükségem, kérdésem van, vagy szeretném, hogyha valaki megkóstolja azt a bort, amivel kapcsolatban kérdésem van, akkor mindig megvan a megfelelő ember, akire éppen gondolok, és éppen fel tudom hívni, át tudom hívni. Én jól érzem magam alapvetően a borvidéken, annak ellenére, hogy sokan elszigeteltnek tartják magát Tokajhegy alját. Szerintem, hogyha az ember megismeri az ott élő embereket, onnétól kezdve nincs egyedül, és tud programokat szervezni, programokat találni magának.
Tóth Adriánt, a budapesti Borbár túra egyik szervezőjét hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében Tokajhegyalja egyik híres dőlőjéről, a Mádi öreg királyról lesz szó. Tartsanak velünk a hírek után is.